Jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét a Máté evangéliumának a 21. fejezetéből olvassuk el. Máté evangélium a 21. részéből, az első verstől így szól hozzánk az ige: és mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldte Jézus két tanítványát, és mondta nekik: menjetek ebbe a faluba, mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő csikóját, oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani. őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék. A próféta mondása, aki így szólt, mondjátok meg Sion leányának, imhol jönnéked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak csikóján. Tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta nekik, elhozták a szamarat, és annak csikaját és felső ruháikat rájuk terítették, és rájut azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások a fákról gallyakat vagdaltak és hintették az útra, az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott, mondván Hozsánna a Dávid fiának, áldotta ki ő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor bement Jeruzsálembe, felháborodott az egész város, mondván kicsoda ez. Sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Kedves gyülekezet, advent eljövetelt jelent, és mi pedig várakozunk az eljövetelre, az egész világ várakozásban él, egy kedves bölcs, két háború közötti zsidó-keresztény párbeszédben ismert zsidó történész mondta, hogy a zsinagóga is és az eklézia is várakozásban van. A zsidók nem tudják, milyen lesz az érkező messiás arca, keresztények nem tudják, hogy milyen volt a visszavárt Jézus arca, talán ez a két arc azonos. És én ezzel mélyen, szívem mélyén egyet értek, de van azért ennek az eljövetelről szóló üzenetnek most is hasznosítható része addig is, amíg a várva várt messiás, a küldött, Istennek a küldötte képviselője, aki akadálytalanul és ellentmondást nem tűrő módon, és itt ezt, ennek nem a kérlelhetetlenségét akarom hangsúlyozni, hanem azt a diadalát, amit a földi akarnokokkal szemben képviselni fog majd. Tehát amikor megérkezik ez a messiás, rögtön nevetségessé válnak az amúgy is nevetséges földi hatalmasok, akik másképpen szoktak közénk érkezni, vagy rejtett utakon, vagy kivételesen páncélozott járműveken. Biztos láttunk ilyen képeket már, ilyen híradásokat, ahol lehet látni, hogy akár fél órán át, vagy még tovább is tud benn ülni egy földődött tömeg közepette, ha megpróbálják felgyújtani az autót, vagy gépfegyverrel rálőnek, akkor is a védett személy ott ki tudja várni a felszabadító hadsereget. Hát másképp érkeznek ezek az urak, mint ahogy a történetünkben szereplő Jézus megérkezett, és az ő eljövetele sem fog igényelni olyan biztonsági intézkedéseket, mint amiket a Földön láttunk. Valamit ennek a bibliai történetnek a hátteréről hadd mondjak. A prófétai igék, főleg Zakariás próféta szavai kerülnek elő, azok valahová ide várják a messiás megérkezését, aki járt Izraelben, annak az idegenvezetők meg is szokták mutatni, hogy a messiás merről érkezik. Majd a várakozások szerint Szfát irányából, ha valakinek mond ez a név valamit, Szentendréhez hasonló barátságos város ez, és itt Betfagé érintésével, Betfagé, az, a bét az házat jelent, és a fagé meg fügét. Az éretlen fügék háza ennek a településnek a neve. Itt álltak meg, ez volt az utolsó előtti, vagy az utolsó állomás a városba való megérkezéskor. Itt tisztálkodtak meg az zarándokok, hogy ne úgy porosan érkezzenek, lépjenek be a városba. Ez egy ilyen fürdőpont volt, egy ilyen zuhanyozó hely, nem volt zuhany akkor még, de A városka ebből élt, hogy az zarándokok itt rakták rendbe magukat, az éretlen fügék háza határában, és utána pillantották meg a várost, és léptek be nagy örömmel és újongással a területre. És hát Jézus is, mint zarándok, most ide érkezett. És itt látta elérkezettnek a pillanatot arra, hogy a zarándokok élén bevonuljon a fővárosba. Ugye ő Galilea környékén élt és tanított és működött. Galilea nem tartozott az akkori Izrael legkultúráltabb és legérdekesebb vidékei közé. Akkor is a főváros volt igazán érdekes, és ugyanúgy szemben állt egymással a főváros és vidék, mint ma Magyarországon. Most én nagyon-nagyon szeretem, onnan jöttünk tegnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, de hát hogyha valakinek eszébe jut, hogy valami fontosat kellene bejelenteni, megmutatni, annak nem Kisvárda, vagy Nyíregyháza, vagy Máté Szalka vásárosnamény jut az eszébe, hanem Budapest. És ott lent pedig a pestiek kifejezés, az nem éppen egy barátságos megszólítás, azok olyan kellemetlen és pimasz népek, akik a fővárosban vannak. És ugyanígy volt Jézus idejében. A galileai az egy olyan bugris, olyan tanulatlan, sötét vidék, a pogányok Galileája, ahol a világosságot kell vinni. Ott volt legkevertebb a lakosság, ott volt a tízváros, és ott volt a legnagyobb szellemi, és talán anyagi szükség is, és Jézus ezért ment erre a homályos vidékre, mert a világosság a sötétségben fénylik, meg azért jött az embernek fia, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Hol máshol jelenne meg valaki, aki igazán tenni akar valamit Isten dicsőségére, mint azok között, akiket leírtak, akik nem érdekesek, akiktől el lehet venni még az utolsó néhány ezer forintot is, amit lakhatási támogatásra adnak, akiket ki lehet tiltani az erdőből, hogy gombát se szedhessenek engedély nélkül, és ha igen, az engedély is 500 forintba kerül hetente, és nem lehet 2 kilónál többet szedni egy alkalommal. Szóval, aki ezen a hivatalos úton jár, az soha nem fog gombapaprikást se enni. De megint elkalandoztam egy kicsit, szóval nem Galileáról szól ez, amit én most mondtam, hanem Magyarországról persze, és nekünk nem a galileai ügyek fontosak, hanem ezeknek az igéknek a megértéséhez, a hazai viszonyainkra kell tekintenünk, és azt láttunk, hogy a király, ha jön, a mi királyunk, aki számunkra fontos, aki a mi igazságainkat képviseli, és aki mellénk áll, az velünk együtt akar menni a fővárosba, mondjuk így, ahol törvényhozás van, ahol a nagy tanács, a Szünhedrion ülésezik, ahol a főpap van, ahol a helytartó van, és a többiek. És azt is látjuk majd később, hogy a dicsőséges bevonulás következő lépése a templom megtisztítása, sőt, Lukács evangéliuma beiktat még egy kis részt, amit a többiek nem vesznek észre, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett. A Galileából érkező Jézus megsiratja Jeruzsálemet, és reménytelennek látja. És nem azért sír Jeruzsálem felett, mert keveset imádkoznak Jeruzsálembe, sokat imádkoznak, mert ott van a templom, hanem Jézus az igazságtól, a jogtól, az elvárható törvényes rendtől, az irgalmasságtól eltévejedett, és politikailag megrendült város miatt sír igazán. Akkor is, hogyha ezek a szavak terheltek, akkor is ezt kell mondanunk, hogy Jézus látja a városnak a bukását, és örök üzenet ez a mi számunkra is. Na de most még ott vagyunk Betfagénál, ahol Jézus és tanítványai tisztálkodnak, belépni akarván a városba, és most látja, elérkezettnek az időt, hogy szintén a Zakariás könyve 9. részében megígért módon bejöjjön a városba. Ki az a magára figyelmet irányítani akaró jelölt, aki mondjuk taxival érkezik, vagy ladán a városba? Ki fog ő rá felfigyelni? Az a dél-amerikai elnök, aki saját 26 éves bogárhátú Mercedesén jár, miközben a környező országok, és talán az ő országának miniszterei is válogatott finom autókon közlekednek, ezzel kelt feltűnést. De nem ezért teszi, ő 26 éve vagy még régebb óta ilyen egyszerűen él, mert máshol vannak az ő értékei. És itt is Jézus, ha azt mondtam, hogy taxival érkezik, akkor ezt azért említem, mert még a szamár sem az övé. Az is egy ilyen kölcsönvet, elkötött állat, akit a tulajdonos nagy vonalúságából odahozhatnak, és a tanítványok nem írhatják felül Jézus kérését. A maguk szervilizmusában nem mondhatják azt, hogy egy lovat kötünk el az Úrnak, vagy szerzünk egy kocsit, magunkat fogjuk be elé, és azon akarjuk őt a városba bevinni. El kell fogadniuk a Mesiás akaratát, így teljesedik be az írás, az üzenet pedig a szerítségről, az alázatról és a szegénységről szól, a sorsközösségről, amit azokkal vállal, akik jönnek a sötét Galileából, a mélységből. Az ő megváltójuk, az ő vezetőjük, az ő királyuk akar lenni az érkező Messiás. Mondjátok meg Sion leányának, aki gyászol, aki félénk, akit kilakoltattak, imhogy jön neked a te királyod alázatosan, szamár hátom veled érez, melléd akar állni, a te ügyedet akarja képviselni, és emellé akarja odaállítani a többieket is. Nem azért érkezik, hogy a hatalmasokkal üljön le egy asztalhoz, az ő oldalukra álljon, és elfogadja az ő jobbjukat. Mindvégig a gyöngék mellé akar állni. Hát most már csak az örök világosság fényeskedik. Nekünk így jártunk, majd legközelebb tanulunk ebből. A megígért király, aki jön, hogy odaálljon Sion leánya mellé egyrészt, és hogy tovább menjen a Golgota felé, mert nem lehet ezen a földön a hiteles küldöttől, Messiástól mást elvárni. Nem lehet ebben a szenvedő világban úgy elhozni az Isten szolidáris üzenetét, hogy ő nem veszi ki a részét testben, mindabból a nyomorúságból és szenvedésből, ami az embert éri. Ez az egyik üzenet. A másik üzenet ebből a szakaszból, hogy nem azért jön a te királyod, mert hívtad őt, mert elképzeléseid szerint választottad, pajzsra emelted. Kicsit ezt a benyomást kelti a ruhák földre terítése, vagy szamárhátra terítése, hanem mégis azért jön, mert Isten küldte őt. Két ilyen jövetel van, vagy mondjuk így három, akkor ezzel együtt az ígért Messiással kapcsolatban. Az egyik a születése, nem azért született, mert mi ezt kiköveteltük valaminő módon, jött ebbe a világba, eljött, mert Isten küldte őt, és eljön az idők végén, hogy igazságot szolgáltasson mindenkinek, de ez nem azt jelenti, hogy kinek-kinek az életébe megérkezik ilyen ellentmondás nem tűrő módon. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ahhoz megyek be, aki megnyitja az ajtót. De jelen vagyok, és elérhető mindenki számára. Nem úgy, ahogy mi elképzeltük, hiszen más volt a kor mesiás várása, ő az, aki szembeszáll a rómaiakkal, és ügyeinket diadalra viszi, és ez okozott csalódást, Iskáriótes Júdástól kezdve mindenkinek végül, hogy nem ilyen a messiás, a Júda oroszlányát vártuk, és Isten báránya érkezett. Ez nem igazán az a megérkezés, ami népszerűvé teszi azt, aki jön. Látjuk is itt a város Jeruzsálem felháborodásán, hogy valami másra számítottak, és mást akarnak. De nem az jön, akit mi akarunk, hanem akit Isten küldött, és akire valóban szükségünk van, és azt mondom, hogy akire az elveszetteknek van szükségük. Jézus udvariasan a 100 bárányról szóló történetben azt mondja, hogy a 99%-nak lehet, hogy nincs szüksége arra, hogy megkeressék és megtartsák, nem akarja magát elveszettnek tekinteni, de akkor ő az 1%-nak a messiása akar lenni, és inkább hagyja ott a 99-et, és megy az elveszett után. Ezt nehezen tudjuk befogadni. Friss hír, és nem tudok szabadulni tőle. Itt is átéltük egyébként Óbudán már egyszer, vagy inkább Csillaghegyen, amikor ide került az egyik gyerekintézmény, hogy összefogtak a helyiek, és aláírás gyűjtöttek, hogy ne jöhessen ide a gyerekintézmény. Nagyon kedves barátunk hívott föl, hogy támogassam a helyieknek ezt az igényét, és nagyon értelmes ember volt, mondta, aztán akkor megköszörültem a torkom, azt mondta, hogy átudtam, hogy úgyse fog mellénk állni ebben az ügyben. És akkor próbáltam neki elmagyarázni, hogy az, hogy Jézus befogadja valaki, ez egy misztikus élmény egyeseknek, de a gyakorlatban ezt jelenti, hogy azokban fogadjuk őt, akiket más nem lát szívesen, akik miatt felháborodik a város. De ha akarunk ma a hiteles, tapintható Jézussal találkozni, akkor hálát kell adni azért, hogy Csillaghegyre idehozzák ezt a gyerekintézményt, és azon kell fáradozni, hogy hát, ha meghívhatnánk egy vasárnapi ebédre azokat a gyerekeket, akiknek nincsenek szüleik. És micsoda megtiszteltetés, hogy ezt megtehetjük, és ugyanez a helyzet azokkal, szegényekkel, hajléktalanokkal, vidéken élő, lenézett és kifosztott nincstelenekkel, akiktől még a vizet is olykor elveszik. Így lehetne Jézussal találkozni, mert mint pár héttel ezelőtt ugyanitt mondtam, akkor a gyerekeket állítja oda a tanítványok elé, azt üzeni nekik, hogy én csak velük együtt vagyok hajlandó hozzátok betérni. Tehát az utca gyerekekkel együtt vagyok meghívható. Ha ők nem jöhetnek, én sem vagyok hajlandó jönni, az én helyen is ott van ő mellettük. A sokaság legnagyobb része értette ezt az üzenetet, akik a ruháikat levették és az útra terítették. Nem egyszerűen csak azt akarták mondani, hogy a legjobb öltönyöm is hadd legyen járda az érkező király számára, hanem az önmaguk lemeztelenítése jelképes dolog is. A nincstelenek pártján vagyok, megértettem, hogy az én királyom az alázatos, a szegény párti, a szegényekért és elveszettekért életét adó messiás. Jön tehát azért, mert Isten küldte, és úgy, ahogy Isten küldte. Nem azért, mert én elképzeltem, megválasztottam, felhatalmaztam, nem az az én Istenem, akit én elképzelek, akit hajlandó lennék elfogadni, a szuverén Isten az, aki küldi az ő egyszülött fiát, és úgy küldi, hogy elérhető legyen a kiszolgáltatottak számára. Áldott, aki jön az Úr nevében ő jön. Akkor is, ha felháborodik Jeruzsálem, akkor is, hogyha ez a vele hömpölygő, névtelen, arctalan és sokak számára értéketlen tömeg kiáltja, hogy de hát ő a galileai próféta. Ő a mi profétánk, a lenézetteknek a profétája. Nagy kérdés a számunkra, hogy ebben a színes forgatagban hol keresünk a magunk számára helyet. Itt Betfagéban döntjük el tisztálkodás közben, hogy a felháborodottak oldalán, vagy mondjuk így Jeruzsálem oldalán, vagy Galilea oldalán lépünk be az ünnepre a mi királyunk mellett, aki kölcsönszamáron érkezik, és akinek nincs más szándéka velünk, nem elvenni akar, a szamarat se akarja elvenni, tessék visszavinni utána a gazdájának. Az Úrnak most szüksége van rá, de utána visszaadjuk, mert nem gyűjtünk semmiféle vagyont, semmiféle eszközt, se karórát, se autót, se házat, se úszómedencét, semmiféle ilyen dolgot nem ezért, nem erről szól az élet, nem erről szól a földi élet nagy lehetősége, hanem arról, hogy valahogy visszatükrözzük Isten valódi szándékait. És ez a mesiás, ami mesiásunk, akit példaként fogadunk el, és akit követni akarunk, a Dávid fia, ebben mindenképpen követendő és hiteles. Nem akarunk vérben gázoló, ellenállhatatlan hőst, jó nekünk a szegények mellé odaálló és őket képviselő, és az ő életüket hitelesen választó messiás. Mi az, ami a várakozásunk középpontjában van? Kiket képviseljen az, aki érkezik? Kivel tudunk azonosulni? Ki hiteles a mi számunkra? Ki az, akinek az érkezése bennünket is orientál, minket is megfelelő irányba fordít, aki mögé föl tudunk sorakozni? És végezetül, ha tanítványok vagyunk, akkor mi a mi dolgunk még egyszer? Az, hogy amit ő kér, azt képviseljük. Ha azt mondta, hogy szamarat hozzunk, akkor ebben is van egy ilyen átvitt értelmű üzenet, hogy az méltó hozzánk. A dolognak az egyszerűsége, kölcsönszerűsége, átmenetisége. Tessék elfogadni ezt az életformát, ehhez csatlakozni és ezt képviselni. Hozom a szamarat az Úrnak, amin ő megérkezik hozzánk. Istenhez ez méltó, ami a legközelebb van a kicsinyekhez. Isten áldja meg az adventi ünnepünket. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy a te közelséged az jó nekünk, hogy ezt biztosítod a mi számunkra, hogy az Jézus Krisztus által közel jöttél hozzánk. Szeretnénk mi is közel lenni te hozzád, kifejezni ezt a hitünket minden napon. Köszönjük neked, hogy elhozod a fényt és a világosságot, akkor is, hogyha olykor a sötétséget látjuk, csak a felhőket, nem látunk esetleg a felhők mögé, ahol a nap ragyog. De köszönjük, hogy te adod ezt a fényt, és köszönjük, hogy adod nekünk a reménységet, a várakozás örömét. Nem mi választottunk téged, hanem te jöttél közel hozzánk, te küldted el egyszülött fiadat, és köszönjük, hogy ővel együtt minden áldást elhozol nekünk. Segíts, hogy ebben az adventi időszakban is tudjunk szolgálni azoknak, akik mellé te odaállsz. Adj ez nekünk hitet, bátorságot és reménységet. Amen.
A helyünket elfoglalva a hetedik dicséretet énekeljük, és annak utolsó versét, a hirdetések és az áldás.